Oroszország. Rossz ország? Vagy inkább jó? Mit szeretünk benne, és mit nem? Miért gondoljuk, hogy az orosz lélek különleges? Mit jelent a szeretet és a szerelem orosz módra? Beszélgetések és elmélkedések az orosz kultúráról olyan emberekkel, akik ezt a kultúrát belülről ismerik, meg olyanokkal is, akik csak kívülről csodálják. Természetesen sok kiváló orosz zenével. És aki kérdez, vagy épp válaszol, esetleg magában elmélkedik, az orosz irodalom fordítója M. Nagy Miklós.
Szeretettel köszöntöm a Bécs Rádió hallgatóit. Nos, háború ide vagy oda, most a mai műsorban végre tényleg szó lesz szeretetről, szerelemről, sőt, szerelem titkáról, szentségéről is, és pedig azért, mert egy olyan íróról fogunk beszélgetni, aki nagyon sokat és nagyon mélyen írt erről a témáról, Iván Bunyinról. Vendégem Rácz Ildikó Mária irodalomtörténész, russzista, Bunyin kutató, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, téged is, Miklós, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Hadd tegyem hozzá, hogy megtudtam, hogy angol irodalommal is foglalkoztál, ezen belül elsősorban John Keats életművét kutattad. Nekem most John Keatsről egyetlen egy mondat jut eszembe, azt, amit gondolom nagyon sokan tudnak. The thing of beauty is a joy forever. Minden, ami szép, öröm lesz örökre. Hát szép dolgokról fogunk beszélgetni, mert hát ismerjük, vagy nem ismerjük, hát a legtöbben gondolom nem ismerik Bunyint, de hát ezek az elbeszélések, meg általában a művei szinte mindegyik olyan, hogy el tudnám mondani róluk, hogy ezek things of beauty és igen, joys forever. Hogy volt ez, hogy te akkor Bunyinnal is és Keatszel is egy kicsit, mintha távol állna a két író egymástól sok szempontból foglalkoztál?
Igen, hát eredetileg én magyar, angol és orosz szakot végeztem a budapesti bölcsészkaron, és ugye az orosz szak keretében kezdtem el Bunyinnal foglalkozni, az angol szak keretében pedig John Keats költészetével. Ugye itt például a diplomamunkám már a hagyományos kereteket feszegette, hiszen Keats ugye romantikus angol költő, ugye a második nemzedék tagja, én pedig ugye Péter Ágnes professzor asszonnyal azt igyekeztem bizonyítani, hogy bizony elég sok neoklasszicista jegy található az ő költészetében, amelyek hát az előző irodalmi irányzathoz kapcsolják őt. De ha már felvetetted, akkor esetleg itt megjegyezném, hogy van még egy érdekessége ennek a dolgozatnak, és hát ezzel a kutatással is szeretnék valamikor majd azért foglalkozni. Az pedig, hogy először itt alkalmaztam az interdisziplináris elemzési módszert, vagyis az irodalomtudomány és a képzőművészet nyelve egyaránt az elemzés tárgyát képezi, amelyet később, ugye most már itt a Bunyin kutatás kapcsán is használok.
No, akkor gördülékenyen próbáljunk tovább menni mégiscsak Bunyinra, mert ő a témánk, meg a műsornak általában az orosz kultúra a témája. A beszélgetésünknek van egy konkrétabb apropója is, és pedig az, hogy néhány héttel ezelőtt jelent meg Moszkvában a Trikvadráták kiadónál a Lét és szerelem szentsége című könyved, vagyis oroszul Tainstva ljubvi i bytia. Ez magyarul az első Bunyin monográfia, és hát ez, hogy megjelent oroszul is, ez azért nagy dolog. Tehát ez kb. Olyan, mintha egy Kosztolányi vagy Karinti monográfia, amit valaki külföldön írt, az megjelenne nálunk Magyarországon. Azért ritka. Oroszországban talán nem annyira ritka. Szóval hogy történt ez, hogy megjelent?
Hát amikor ugye megjelent magyarul a Lét és a szerelem szentsége című monográfiám, akkor hát mindenképpen nagyon szerettem volna, illetve ez egy eltökélt terv volt, hogy Bunyin végül is szülőhazájában az orosz közönségnek is tolmácsolhassam azokat a gondolatokat, amelyeket itt leírok. A Trikvadrát a kiadóval egyébként már nem ez az első közös munkánk, tehát a tavalyi évben megjelent szintén Moszkvában, az ő kiadásukban, Iván Bunyin egyetlen regényéről írt kisebb monográfiám, az Arszenye véletéről, és ugye Szergej Miturics úrral, aki a kiadónak a tulajdonosa, vezetője, már akkor úgy véltük, hogy ez legyen egy pilot project, nevezhetjük így, és amennyiben ez sikeres, akkor az egész monográfiát is szeretnénk oroszul az orosz közönség
elé tárni. Hát akkor a első kisebb kötet, az sikeres lett, erről beszélgessünk majd az első zeneszám után. A nagy rész az orosz könyvzene legszebb szerelmes dalai közül. Próbáltam válogatni olyan dalokat, amelyek zenéjükkel is, de főleg szövegükkel kifejezik azt a mélységet, szentséget, gyakran tragikumot, mint Bunyin a legjobb műveiben, amikor a szerelemről, szenvedélyről és ennek titkáról ír. Lesznek Bunyin feldolgozások is, Bunyin vers feldolgozások, de az első dal talán a legismertebb és az egyik legszebb orosz szerelmes dal, a Nautilus Pompilius Jakhachu Bistaboy, azaz Veled akarok lenni című dala.
Я укрылся в подвале, я резал надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь.
No, Ildikó, arról kezdtünk beszélgetni, hogy hogyan jelent meg a könyved ezekben a nehéz időkben. Ugye egyrészt a Trikvadráta kiadóról, mert különben már jó pár magyar szerzőt megjelentetett, Földényi, Torosz Istvánt, Hanvas Bélát, Végilbert, Editet, ugye Szergei Mituricsa kiadó vezetője mindenféle baráti kapcsolatokon keresztül kötődik hozzánk, magyarokhoz, és gyakran jár Magyarországra, sőt, most már itt is él, olyan egy-másfél hónappal ezelőtt Magyarországra költözött. Szóval hogyan sikerült kihozni ebben a nehéz időszakban ezt a könyvet úgy, hogy ugye nem lehetett nyilván folytatni azt az együttműködést, ami addig volt a kiadó szakembereivel, és hogy közben a kiadó vezetője is ráadásul távozott Oroszországból.
Igen, ez valóban így van, és Szergei Mituricz úr jelenleg itt van Magyarországon, hát ahogy nekem mesélte, elég kalandos, de más szempontból, ugye fizikailag és lelkileg nehéz utazáson keresztül jöttek ide a feleségével. Egyébként éppen ma van a születésnapja.
Hát ezután úgyhogy is szeretettel ezután köszöntjük. Boldog születésnapot kívánunk a magyar irodalom ilyen remek népszerűsítőjének Oroszországban, vagy nem is annyira az irodalom, mint inkább a tudományos irodalom, tudomány és filozófia.
Igen,
ilyen
igen.
Típusú könyveket ad ki.
Igen, tehát ez a munka, a közös munka, ugye jóval a háború kitörése előtt, ugye az orosz-ukrán háború kitörése előtt elkezdődött, és ezt senki se gondolta, hogy az utolsó etapokra, és ugye a kiadás utolsó előkészítő fázisaira egy ilyen társadalmi, politikai, gazdasági helyzet alakul ki, ugye világszerte és Oroszországban is. Ez igen megnehezítette a munkát, tehát ugye itt ugye először te, mint kiadó, nagyon jól tudod, hogy ugye a szerző megírja a szöveget, de amíg ebből egy könyv lesz, az egy csapatmunka. És hát ugye a szöveg az már az előző évben, ugye orosz nyelven elkészült, ebben hihetetlen nagy segítségemre volt Oksana Jakimenko, irodalomtörténész, műfordító, orosz anyanyelvű hölgy, aki csodálatos nyelvezettel, az ő segítségének köszönhetően sikerült, azt gondolom, a magyar szöveget itt hűen visszaadni. De hát ezen kívül ugye a szakemberek mind Oroszországhoz kötöttek, és én azt gondolom, hogy hihetetlen hálás vagyok azért, hogy kiváló szakemberek nehéz körülmények közötti áldozatos munkájának köszönhetően jelenhetett meg ez a könyv. Ugye a legvégén, tehát így az utolsó hetekről beszélek, tényleg már versenyt futottunk az idővel, tehát annyira elbizonytalanodtak és ellehetetlenedtek ilyen nyomdai kiadási munkák is, hiszen például már csak arról beszélünk, hogy az euró-rubel árfolyam hihetetlenül esett, ugye még a háború kitörése előtt mondjuk egy euró az 85-90 rubelt ért, most már 60 alá zuhant. A papírára több mint 40%-kal drágult, ugye a nyomdai kapacitások mondjuk felszabadultak, tehát ugye a kevesebb megrendelésnek köszönhetően.
De hogy te nyilván kapcsolatban vagy ezekkel a kollégákkal, ők most mit gondolnak, hogy élik át ezt az egészet, ami zajlik? Mit tudsz róluk? Tehát hogy élnek ezek a moszkvai irodalmárok?
Hát természetesen ők, hogy mondjam, mind tiltakoznak, ugye itt a háború ellen, tehát itt ugye az orosz értelmiségről beszélünk, nehéz körülmények között, tehát arra gondolunk, hogy ugye utazni szinte lehetetlenné vált, és itt most a repülőutakról is beszélek, tehát egyedül, tehát közvetlen járatok nincsenek, mondjuk Magyarország, Oroszország között, de például Oksana is szeretett volna ugye az a menni Pétervárra, hát ezt mind anyagilag, mind ugye útvonal tervben igencsak megnehezítette ez a háborús helyzet. a megrendelések, tehát ugye többen közülük nem csak magyarországi, de amerikai, illetve egyéb külföldi hát, tudományos kapcsolatokkal, megrendelésekkel is bírtak. Ezek a megrendelések szintén hát igencsak megritkultak, nagyon sok megrendelés elmaradt, tehát ugye ez az anyagi helyzetüket is jelentősen befolyásolta. Az is, hogy ugye hiába ugye a rubel úgymond egyre erősebb, tehát az ő elmondásaik szerint ugye minden egyre drágább, kevesebb áru van, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés is korlátozottabb.
Na ez a helyzet hétköznapi szinten.
Igen.
Ugyanakkor mindannyian érezzük, nyilván ők is érzik, hát én is beszélek oroszokkal is, és orosz barátaimmal, tehát mindenki érzi azt, hogy hát ez egy új korszak, egy korszakváltás. Tehát Oroszország is új korszakba lépett, és ezzel, ami most történik, a világ is új korszakba lépette. Mennyire érzed, vagy hogy érzed ezt?
Hát feltétlenül, tehát én akár erről a saját honlapomról is írok, hogy korszakváltó időket élünk, és ez minden szinten így van. Tehát akár, hogyha mondjuk erről a jelen helyzetről, amiről az előbb beszéltünk, de hogyha egyetemesebb szinten nézzük ezt a kérdést, tehát itt ugye egy világkorszakváltás zajlik, tehát ehhez kell egy kis azért csillagászati ismeret is, nem tudom, majd a kedves nézőket nagyon
röviden ebbe. Menjünk bele a csillagászatba, már csak annél is vissza, akkor majd Bunyiról is beszélünk, de azért annyiban kapcsolódik az, amiről most beszélünk, hogy Bunyin művészetében is nagyon sok minden, a könyvben azt írott, hogy szinkretikus a felfogása, ugye ez azt jelenti, hogy egyszerre vannak benne különböző filozófiák, vallások elgondolásai, meg tudományos elgondolások, pszichológiai elgondolások, tehát egy ilyen összvallási, össztudományi megközelítéssel elemzi ő az embert a műveiben. Tehát amiről most beszélünk, azért valamennyire kapcsolódik Bunyinhoz.
Hogyne, abszolút mértékben, több szempontból is. Ugye részben ez az oka annak, hát egyrészt az ezüstkor szinkretizmusa, másrészt ugye az író saját szinkretikus felfogása, hogy ugye az én monográfiámban is a multidisziplináris elemzési módszert használtam, ami azt jelenti, hogy az irodalom tudomány módszerei mellett ugye egyéb tudományterületek módszereit is bevontam az elemzésekbe, hogy elsősorban itt a pszichiátria, a természettudományok, de akár az asztrozófia módszereit, eredményeit is.
Na, beszéljünk erről az asztrozófiáról. Te ezzel komolyan foglalkozol.
Igen, azért itt ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is ez a, ugye, hogy ne bulvár szintre vigyük le ezt a kérdést, hanem megérthessük, hogy mi is ez a korszakváltás, és ugye egy új világkorszakba való belépés, azért azt el kell mondjam, hogy ugye tudjuk, hogy a Föld ugye a saját tengelye körül forog, a nap körüli pályán kering, tehát erről azért mindenki tud, de van egy harmadik típusú mozgás is, ez pedig a precessziós mozgás. Hát ugye ennek következménye voltak éppen ez a korszakváltás is, tehát erről azért röviden annyit elmondanék, hogy itt a csillagászatban precesszió kifejezés alatt a földtengely nap és hold forgató nyomatékának hatására bekövetkező elmozdulását értjük. Tehát ezt leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, hogy a földtengelye évezredek alatt egy kúp felületet ír le. És ugye a kúpnak a teljes köre, tehát ez körülbelül 26 ezer év, ugye ennek mire ugye a földtengelye ezt megteszi, hát ennél egy picit kevesebb, és ezt nevezzük egy világévnek, ugye ezt 12-vel elosztva kapjuk meg a világhónapot, ami hát körülbelül 2100 év, azért mondom 2100 körülbelül, mert ennél egy picit azért több. Tehát 2100 évente történik úgymond egy átlépés egy másik világhónapba, vagy világkorszakba, és hát ez pedig ugye a tavaszpontnak a hátráló mozgása miatt következik be. Nem tudom, erről is.
Erről is lehet majd beszélni. Most hallgassunk meg egy dalt, egy vers, Bunyin egyik versének a feldolgozását. Ez neked egyszerűen az a címe, hogy Angyalok. Úgyhogy a Zsivája plusz Starina együttesnek a dalát hallgatjuk most meg. Gyönyörű ez a feldolgozás, de nem hallgatjuk most végig, mert még egy csomó témáról kellene beszélgetnünk. Ezt se fejeztük be teljesen, hogy ez szerint, az elgondolás szerint hogyan és miért lépünk bele éppen most egy új korszakba, de hát egy kicsit azért kezdjünk el Bunyéról is beszélgetni, közelebb lépni hozzá. Azt írod a Bunyin monográfiát bevezetőjében, hogy Bunyin hazánkban mindmáig szinte ismeretlen író, úgyhogy talán nem árt, hogyha bizonyos alapvető dolgokat azért elmondunk róla.
Igen, tehát kevesen ismerik őt, hát Magyarországon, ahogy mondod, szinte a mai napig ismeretlen, holott ugye műveit már az 1910-es évektől elkezdték magyarra fordítani. Legfontosabb, azt gondolom, hogy azt kiemeljük, hogy ő az első orosz irodalmi Nobel-díjas, ugye 1933-ban kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, és utána ugye az 50-es évektől a 80-as évekig szinte évtizedenként kapott egy szovjet író irodalmi Nobel-díjat. Bunyin nemesi származású, családja azonban elszegényedett, és vele kapcsolatban azt szokták kiemelni, hogy az 1917-es forradalmat és a régi világ lerombolását nem fogadja el, és az orosz értelmiség akkori jelentős részéhez hasonlóan ő is elhagyja a hazáját. Ugye 1920-ban végül is Franciaországban, Grazban telepszik le, ott él. Visszatérve ugye a magyarországi Bunyin fordításokra, a Szerelem Szentsége című kisregényét ugye 1924-ben írja meg, és igen rövid idő alatt, tehát 1926-ban már kiadják magyar fordításban, sőt, ugyanebben az évben az Athénaeum folyóiratban ugye adják ki, és ugyanebben az évben Lengyel Menyhért pedig kritikát ír róla a Nyugatban.
Összefoglalva, tehát azt lehet mondani, hogy elég jól ki van adva régóta Bunyin, de mégis többé-kevésbé ismeretlen írónak tekinthetjük Magyarországon. Hát, viszont van a Bunyin kutatóknak egy oroszországi és nemzetközi közössége. Tehát nemzetközi bunyinista titkos társaság, amelynek te ugye egyre inkább megbecsült tagja vagy, ne vicceljünk ezen, ez egy komoly dolog. Tehát ez egy nagy tudományos, nem tudom mekkora, de ez egy tudományos közösség, ahol téged most már a könyveid és publikációid alapján nagyon becsülnek.
Igen, az Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének van egy úgynevezett Bunyin kutatócsoportja, és idén engem is meghívtak, mint külső tag csatlakozzak ehhez a kutatócsoporthoz, sőt, ugye az orosz monográfiámat pedig az őszi szemináriumon szeretnék, hogyha bemutatnám ott tudományos körben.
No, azt ígértem a rögtön a műsor elején, hogy most végre a szeretetről és a szerelemről is, vagy a szerelem titkáról is fogunk beszélgetni. Tehát Bunyin életművének ugye sok eleme van, de azért ez egy nagyon hangsúlyos eleme, a szerelem és a szerelmi szenvedély és a szerelem titkának az ábrázolása. Egy-két elbeszélést egyébként én is fordítottam Bunyintól, az nem tudom hány évvel ezelőtt megjelent az Emésztő tűz című kötetben. Az egyikben van például az a mondat, hogy a szerelem az, amikor olyat kívánunk, ami nincs és nem is lehet. No, egy picit a szerelem ábrázolásáról Bunyinnál.
Hogyha nagy általánosságba kellene erről először nyilatkoznom, akkor azt mondanám, hogy az a dualisztikus létszemlélet, amely Bunyint magát, tehát az írót is jellemezte, ugye a szerelem filozófiájában is tetten érhető, tehát a nő alakok, ugye mind az angyali, mind ugye a démoni nő alakok együttesen vannak jelen művészetében, ugye ez egy kicsit olyan, mint a Yin és Yang, ugye a keleti vallás filozófiákban. Tehát megtalálható nála az örökasszonyi, és ugyanúgy, tehát ugye a szerelem égi kivetülése, és hát ugyanúgy a femme fatale, a végzett asszonya, aki ugye itt az ellenpólust képviseli. Amit esetleg még kiemelnék, hogy az örökasszonyi, tehát ugye az elérhetetlen, tehát a szerelem elérhetetlen lényegisége, ez általában mindig az emlékezeten keresztül jelenik meg a bunyini elbeszélésekben. Tehát a főhősök emlékein keresztül kelnek életre ezek a nőalakok. Akár például a Ruszja című elbeszélésben, ahol ugye a főszereplő egyszerre testesíti meg ugye a szerelem elérhetetlen eszményképét, de ugyanakkor az elveszett hazát, Oroszországot is. Hiszen ugye a Rusz, tehát Oroszországot jelképezi ebben az elbeszélésben.
Na most azt tudjuk, hogy én legalábbis tudom nyilván, csak azt tudja, aki valamennyire ismeri Bunyint, hogy Bunyin sokszor volt szerelmes, és ezekbe a szerelmekbe, hát főleg a szakításokba bele akart halni. Tehát a szerelem az ő személyes életében is, hogy mondjam, egy óriási, szenvedélyes dolog volt, és ugyanakkor tragikus, és szinte a halállal összekapcsolódó dolog. Erre majd reagálj, légy szíves, Ildikó, miután meghallgatjuk az ötös számú dalt, ez egyik kedvenc dalomat a szerelemről, a Spleen együttesnek a Romance című dalát, ahol hát ez egy olyan dal, ahol a szerelem és a halál összekapcsolódik. Ezt hallgatjuk.
Thank you. шампанья горит, и в рот календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина, и черный кабинет, и ждет в стволе патрон, так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. На площади полки, темно в конце строки, и в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки. И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда. Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда.
Fáj a szívem, mint Bunyinnak fájt egy-egy szakítás után, de hát nincs időnk beszélgetni, hogyha ezeket a remek műveket végighallgatjuk. Ugye arról kezdtünk beszélni, hogy Bunyin gyakran úgy érezte, hogy belehal a szerelmi fájdalomba.
Igen, erről van Irina Odojevcevának is, ezt idézném, mert azt hiszem, hogy ilyen pontosan és tömören saját maga tudta megfogalmazni ezt a kérdést. Ön esetleg nem tudja, hogy 70 éves korban is pontosan ugyanúgy szeretnek, mint 17 évesen? Vajon ön még nem értette meg, hogy szerelem és halál eltéphetetlen szálakkal kötődnek egymáshoz? Valahányszor szerelmi katasztrófát éltem át, és bizony nem kevés ilyen szerelmi katasztrófa volt az én életemben, pontosabban szólva szinte valamennyi szerelmem ilyen volt, közel álltam az öngyilkossághoz. Sőt, még akkor is, amikor semmiféle katasztrófa sem történt, pusztán veszekedésre vagy szétválásra került sor. Végezni akartam magammal Varvara Paschenko miatt, és első feleségem Anna miatt is, pedig valójában nem is szerettem őt igazán. Amikor szakított velem, azt hittem beleőrülök, hónapokig, csak a halálra tudtam gondolni éjjel-nappal. Sőt, még Vera Nikolajevna miatt is. Hiszen akkor még nős voltam, és első feleségem pusztán azért, hogy ezzel bosszantson, nem akart válni. Féltem, hogy Vera Nikolájevna még meggondolja magát.
No, hát az élete is egy regény, nyilván egy szerelmes regény, de én egy filmből tudom, meg most már a könyvedből is, hogy ugye volt az életének egy nagyon izgalmas része, amikor hát hármasban, sőt aztán négyesben éltek együtt.
Ez annyira bulvár, Miklós, ezt bele szeretnél ebbe menni?
Igen, igen, beszéljünk egy kicsit róla, mert az élet és a művészet, ahogy összekapcsolódik, az szerintem egy nagyon izgalmas dolog, tehát ahogy ebből a furcsa, többszörös szerelemből művészet lesz, az izgalmas, de most maradjunk egyelőre magánál az életrajznál, hogyha lehet egy kicsit bulvárosan.
Jó, azért szeretném egy kicsit tudományosabb irányba is elvinni ezt a kérdést, hiszen a Lici Bunyin archívumból új anyagok kerültek napvilágra, és ugye publikálásra, például 2019-ben Jevgenyi Ponomarjov bunyinkutató professzor monográfiájában, és itt például újabb és újabb hát momentumok kerülnek elő a bunyin életrajzzal kapcsolatosan, tehát itt levelezésekből, naplójegyzetekből, korabeli dokumentumokból. Hogyha már belementünk ebbe a kérdésbe.
Na jó, tudományos felvezetés után, hogy is volt ez, hogy akkor?
Hát ha belementünk ebbe a kérdésbe, akkor erről azért annyit mesélnék el a kedves hallgatóknak, hogy ugye Bunyin közel már 60 éves, mikor az utolsó nagy szerelmi szenvedély lángra lobbantja a szívét, nála körülbelül 30 évvel fiatalabb Galina Kuznyecova iránt, akivel 1926-ban a francia tengerparton ismerkedik meg. Ugye Bunyinról köztudat volt, hogy kiváló, remek úszó, felesége viszont nem tudott úszni, így egyedül volt kénytelen lejárni a tengerpartra, és hát itt mutatták be őket egymásnak, és hát ahogy leírja az életrajzíró, ez rögtön szenvedély volt első látásra, tehát úgy álltak ott, mintha a napszúrás érte volna őket, és nem véletlenül mondtam a napszúrást, hiszen Bunyinnak van egy ilyen elbeszélése is ezzel a címmel. Hát ugye egy évvel később már Kuznyecova beköltözik a Grassi villába, a Bunyin házaspárhoz, és egy ideig, ugye egészen 29-ig hármasban ott élnek. Hát Vera Muromceva, a feleség, a törvényes feleség, ugye kénytelen belenyugodni az élet által írt furcsa forgatókönyvbe, és úgy kezelni Galina Kuznyecovát, mint saját nevelt lányát és férje tanítványát. Ugye ez a diszkrét együttélés, hiszen ugye például a Grassi naplóban, Galina Kuznyecova leghíresebb művében egyetlen olyan utalás sem található, amiből bármilyen következtetést lehetne levonni a kettőjük, ugye Bunyinnal, a már ismert íróval való kapcsolatuk titkáról. Ami még roppant érdekes, hogyha már rákérdeztél.
De nehogy elmondd a végét, mert ne spoilerezzük el, hogy mi lesz ebből, mert el kell olvasni a könyvedet, vagy meg kell nézni az erről szóló filmet. Nem tudom, Magyarországon valószínűleg nem játszották. És azt sem nem is emlékszem rá, hogy ki a rendezője. De borzasztóan izgalmas történet. Igen. A monográfiád után ezt a regényt kellene megírnod. Ennek a furcsa hármas, vagy aztán
négyes, ugye Leonid Zurov, fiatal író is beköltözik.
Ennyi volt a műsorunknak a bulváros része, és akkor most majd áttérünk Bunyin és a keleti filozófiák témájára, és ezt bevezetendő egy gyönyörű szép dalt hallgassunk meg, ami egy kicsit az ezüstkorhoz is kapcsolódik, mert ugye az a cím, hogy Szerebro Gospoda, Majivó az uram ezüstje, és hát valahogy én úgy érzem, hogy olyan nagyon bunyinos ez a dal, a Boris Grebensikovnak, az Akvárium együttesnek ez a dala, úgyhogy a Miklós, akkor a hatost hallgassuk, jó? Grebensikovot.
Я ранен светлой стрелой, меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви. Но мы все молчим. Мы все считаем и ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не так, словно бы блекло цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов вровень с нашей тоской. Куда я, за мной не пойдет никто. И может быть я был слеп, и может быть это не так, но я знаю, что ждет перед самым концом пути. Я знаю слова, чтобы сказать о тебе. Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской.
Boris Grebenshikov egyik legszebb dalát hallgattuk meg. Grebenshikov ugye sok szempontból rokon Bunyinnal. Egyrészt a mai orosz rockzenének olyan költője, aki mintha egy ezüstkori költő lenne. Tulajdonképpen ő az. Tehát ott maradt az költészete, az ezüstkorhoz kapcsolódik. Másrészt, hát amellett, hogy rockzenész, költő, amellett ő nagyon komoly olyan foglalkozik buddhizmussal, akár buddhistának is lehetne nevezni, de nem egyértelműen, mert rá is inkább azt lehet mondani, hogy szinkretista. Ő azt mondja, hogy nem tudom, mit szokott írni, de hogy hány ezer éve létezik, és hogy hány életet élt már át, hozzá szokta tenni, mert nagyon jó humorral van, és öniróniája, hogy azt mondja, a nagy részére nem emlékszem, mert részeg voltam, de az biztos, hogy nagyon sok életem volt már, mondja Grebenshikov. Úgyhogy hát így próbálok áttérni akkor erre a témára, Bunyin és a keleti filozófiák, a buddhizmus, az előző életek témája, Ildikó.
Hát köszönöm, hogy megkérdezted. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma Bunyinnál, és az én privát véleményem szerint Bunyin művészete csak a keleti vallás bölcselet tanainak ismeretében érthető meg igazán, legalábbis ennek bizonyos elemei, bizonyos elbeszélések és versek. Ugye Tolsztoj és a tolsztojánizmus iránti lelkesedése folytán Bunyin már korai fiúkorától tanulmányozza a buddhista tanokat. Jól lehet az úgynevezett buddhista tematika markánsan csupán az 1911-es ceyloni utazását követően jelentkezik műveiben. A buddhista bölcselet tanainak ismeretében érthető meg az ő szerelem filozófiájának egyik alaptétele, és ez pedig az emlékező lélek teóriája. Itt néhány idézetet azért a művekből felolvasnék, hogy ez a kedves hallgatók számára is érthető legyen. Ősidők óta szerelmes vagyok beléd, vallja például Natali című novella főhőse, vagy az Éjszaka a tengeren című elbeszélés szerelmi háromszögében a megcsalt és elhagyott férj a legszentebb lényt veszíti el, azt, akire emlékezett a lelke, úgy, mint a mennyasszony kereső Gautama királyfi Jaszodharára. És itt idézek ismét, azért választottam őt, mivel együtt játszottunk az erdőben, rég elmúlt időben, mikor vadászfia voltam, ő meg erdők leánya. Emlékezik rá a lelkem. Ugye az emlékező lelkek között örök kötelék van, amely csupán a keleti vallásfilozófiákból ismert előző életek létélményeiben keresendő, tehát ennek az alapja.
Jó, tehát az előző, ők Bunyink, tehát hitt abban, hogy voltak előző életei, hogy vannak előző életeink, és ezt ki is fejezte ezek szerint az elbeszéléseiben.
Hát inkább itt ugye arra a kérdésedre válaszolva talán inkább azt idézném, amit felesége naplójában ír arról, hogy Bunyin nagyon szeretné, hogyha lenne olyan, hogy személyes feltámadás, hiszen ugye ő itt beszéltél a szinkretizmusról, és természetesen ugye az egyik, ugye a kereszténység is megtalálható, illetve annak különböző tételei az ő szinkretista látás felfogásmódjában. Tehát, hogy nagyon szeretné, hogyha lenne személyes feltámadás, azonban ő ebben nem hisz. Tehát, és itt már ugye a tolsztói filozófia felé billenünk el, vagyis hát amit a buddhizmus tanít a halál utáni létről. Említetted, hogy meghallgatjuk majd a Samsara című dalt is, tehát itt annyit mondanék el, és ez megint a buddhista vallásfilozófiához kapcsolódik, hogy Samsara, ugye a keleti vallásfilozófiákban, elsősorban hinduizmus, buddhizmus, brahmaizmus, ugye a létforgatagot jelenti, tehát úgy kell elképzelni, mint egy létkerék, és ez pedig a folytonos újjászületések láncolata, amelyet a karma törvénye mozgat, az ok-okozat törvénye. Ugye a karma az egy szanszkrit szó, annyit jelent, hogy tett, cselekedet, és a törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár. Tehát értelemszerűen a pozitív cselekedetek pozitív következményt vonnak maguk után, a negatívak pedig ennek az ellenkezőjét. És mindez a kiegyenlítődés törvényéhez kapcsolódik, tehát annak a bizonyos egyensúlynak a megvalósítása iránt, amelynek ugye hát előbb-utóbb vissza kell állnia, vagy fenn kell állnia.
Meg fogjuk hallgatni Ildikó a Samsarát. Most még annyi időnk van, mielőtt ezt az utolsó dalt elindítjuk, Miklós, hogy ajánljunk valamit a hallgatóknak. Nyilván ez egy nagy életmű. És egy Think of Beauty-t, vagy kettőt, vagy hármat, mivel kezd? Te mit, melyik elbeszélését, melyik művét javasolnád, mivel érdemes elkezdeni a Bunyin olvasását? Meggyőződésem, hogy a legtöbben, akik ezt a műsort hallgatják, talán még semmit nem olvastak Bunyintól.
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Amit talán én először javasolnék, ez a Testvérek című elbeszélése, amelyben hát csodálatos, gyönyörű tájleírások, fantasztikus érzéki nyelven, és azt gondolom, hogy a magyar fordításban is igen élvezhetően adja vissza az ő fantasztikus költőiségét, tehát azt a szómágiát, amiről például Hajnádi professzor úr is ír Bunyin kapcsán. Akit mondjuk esetleg most a keleti vallásfilozófiák felé ugye gondolkodásmódban sikerült elmozdítani, azoknak pedig a Chang Álmai című elbeszélést szeretném ajánlani. Azt gondolom, hogy roppant érdekes, és biztos, hogy lebilincselő. Ha már valaki egy kicsit ugye jobban a szerelem titka iránt érdeklődik, és egy hosszabb lélegzeti művet szeretne, akkor a szerelem szentségét ajánlanám. Hogyha rövidebb művet, akkor pedig a szerelem nyelvtanát, mind a kettő, azt gondolom, hogy lebilincselő.
Jó, hadd tegyek hozzá én is egyet. Én nem ismerem az egész életművet, de abból, amit én fordítottam ebben a kötetben, az Emésztő tűzben, van egy szöveg, az Aszott fű, ami hihetetlen hatással volt rám. Ez egészen más téma. Egy egyszerű parasztember haláláról szól, és amikor ezt elolvastam és lefordítottam, azt mondtam magamban, hogy a francba, hát ez jobb, mint Tolsztoj. Ez, ez, ekkora művet a halálról, arról, ahogy egy ember szép lassan, egy egyszerű parasztember szép lassan megbékél és készül a halálra, én ennél szebbet nem olvastam.
Én azt gondolom, hogy egy ragyogó elbeszélést ajánlottál, és meg is fogalmaztad, tehát ugye a monográfiámban is írok arról, hogy kik azok a klasszikusok, akik hatással voltak ugye Bunyinra, hiszen ne felejtsük el, hogy a Nobel-díjat is az orosz klasszikus prózaköltészet hagyományainak a folytatásáért vehette át, ugye 1933-ban. Tehát itt például nagyon erős a Tolsztói hatás, tehát a könyvemben ezt az elbeszélést, ugye az Iván Iljics halálával hasonlítom össze, azt gondolom, hogy ez is egy roppant érdekes olvasmány és téma, hogyha mondjuk a haláltitka iránt érdeklődünk.
Hát Ildikó, nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas beszélgetést. Talán lesz a hallgatóink közül, aki most Bunyint fog olvasni, kicsit megismerkedik vele, és akkor, amit ígértem, hallgassuk meg ezt a nagyon szép dalt az orosz rap egyik legnépszerűbb alkotójától, Basztától, hát a Szamszáráról szól a dal, az élet forgatagáról, és még szeretnél valamit?
Csak annyit, hogy én is nagyon szépen köszönöm Miklós a lehetőséget és a meghívást ebbe a műsorban.
Köszönöm, hogy itt voltál, hallgassuk Basztát.
Это небо, место сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте тобой зажжены.